Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória köszönti önöket. Csütörtöki adásunk tartalmából. Sting, a brit énekes és zenész, Ferenc pápánál. Jelentés készül az emberi jogok helyzetéről Amazóniában. 10 nap a békéért, japán kezdeményezés az atombomba támadás áldozataiért. Nicaragua egyházmegyéi nem szállásolnak el fiatalokat a panamai ifjúsági világtalálkozón. 4 évvel az úgynevezett iszlám állam inváziója után a keresztények fele visszatért Ninivébe. Illés fénye és árnyéka, Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra. Sting a pápánál. Ez is ritka, mind a rock énekesek, mind a pápák történetében. Ferenc pápa 2018. augusztus 8-án a szerdai általános kihallgatás keretében fogadta Stinget, vagyis Gordon Matthew Thomas Sumnert, 1951-ben született angol zenészt, énekes, dalszövegírót és színészt. A 67 éves sportos megjelenésű Sting feketébe öltözött feleségével, a 64 éves Trudy Stylerrel együtt vett részt a vatikáni 6. Pál aulában tartott szerdai általános kihallgatáson. A világhírű zenész azért Sting, azaz fullánk, mert egyszer egy korai koncertjén sárga-fekete csíkos pólóban jelent meg, mire egyik zenésztársa csípősen megjegyezte, hogy olyan, mint egy darás fullánkja. Sting az észak-angliai Wallsendben született 1951-ben. 3 testvérével együtt a római katolikus vallás szerint nevelkedett, ír nagymamájuknak köszönhetően. Trudy Styler első és egyetlen felesége, 4 gyermekük van. Stinget Oscar-díjra jelölték, 16-szor nyert Grammy-díjat. Szóló karrierjének kezdetéig legfontosabb dalszövegírója, vezető énekese és basszusgitárosa volt a The Police együttesnek. Mint szóló énekes és a The Police énekese több mint 100 millió lemezt adott el. A kihallgatáson feleségével együtt Ferenc pápától egy-egy rózsafüzért kaptak, éppen Szent Domonkos emléknapján, aki egy látomása révén a katolikus egyházba bevezette a rózsafüzér imádkozást. Jelentés készül az emberi jogok helyzetéről Amazóniában. A pánamazóniai egyházi hálózat megkezdte a munkát egy alapos jelentés elkészítésére, amely az emberi jogok helyzetével foglalkozik Amazóniában. A szervezet együttműködik a projektben a Jezsuita Egyetemek Társulatának környezet és fenntarthatóság hálózatával, illetve az Emberi Jogok Interamerikai Bizottságával. Közös választ kell adni, amelyhez mindenki hozzáteszi a maga tudását, hogy hosszú távú változást érjünk el, nyilatkozta Mauricio López, a pánamazóniai egyházi hálózat főtitkára. Véleménye szerint a kezdeményezés egy folyamat elejét jelenti, amely igyekszik megerősíteni az egységet és az erőfeszítéseket Amazónia védelmében. Ez a jelentés foglalkozik a személyek sokszínűségével és problémáikkal az emberi és közösségi jogok területén. A jelentés továbbá bemutatja majd az amazóniai közösségek mindennapi helyzetét, az egészség, a nevelés és az életkörülmények tekintetében. Ezért alapvető kiemelni, hogy az egyetem szerepe az, hogy segítse a társadalom átalakulását, javaslatokat nyújtva a strukturális változásokra, hangsúlyozta a főtitkár. Itt jegyezzük meg, hogy Ferenc pápa 2019-re püspöki szinódust hívott össze, amelynek témája Amazónia új utak az egyház és az átfogó ökológia számára. Amazónia 7,5 millió négyzetkilométer, a világ biodiverzitásának egyik legnagyobb rezervátuma. A bolygó legfontosabb erdőinek több mint 1/3 itt található. több országra kiterjed, közöttük Brazíliára, Bolíviára, Ecuadorra, Perúra és Venezuelára. Tíz nap a békéért, japán kezdeményezés az atombomba támadás áldozataiért. A japán püspökök, mint minden évben, idén is elindították a Tíz nap a békéért kezdeményezést a hiroshimai és a nagasaki atombomba robbantás áldozatainak emlékére. A béke fenyegetés alatt áll az egész világon, írják felhívásukban. 1945. augusztus 6-án Hiroshimára, augusztus 9-én Nagasakira dobtak atombombát az amerikaiak. A helyi egyház Japánban már több mint 30 éve minden évben megtartja a 10 nap a békéért kezdeményezést. A terv azt követően született meg, hogy Szent II. János Pál 1981. február 25-én Hiroshimában felhívást tett közzé a kiengesztelődésre. A súlyos regionális konfliktusok, a terrorizmus, a nukleáris fegyverek fenyegetése, a menekültek problémája, a diszkrimináció különböző formái, a gazdasági egyenlőtlenségek továbbra is veszélyeztetik a világ lakóinak békéjét. Joseph Mitsuaki Takami, Nagasaki érseke, a japán püspöki konferencia elnöke így fogalmaz üzenetében. A főpásztor a nukleáris fegyverek betiltását kéri, és emlékeztet a vonatkozó ENSZ egyezményre, amelyet csak néhány, összesen 11 ország ratifikált. Az elrettentés a béke megtartásának kísérlete fegyverek által hangsúlyozza. A konfliktus tényezőinek növelésével, mint például az ellenségesség, a kölcsönös bizalmatlanság, az érdekkonfliktusok apránként megtörik a kiengesztelődés, a béke és a kölcsönös megértés alapjait. Andrea Lembo atya, a Pápai Külmissziós Intézet japán elöljárója, a Vatikáni Rádiónak nyilatkozva elmondta. A Tíz nap a békéért kezdeményezés azért szükséges, hogy a fiatal nemzedékek megismerjék, mi történt a II. Világháborúban, illetve képzésük szempontjából is meghatározó. A kezdeményezés kiterjed Japán minden egyházmegyéjére, és más vallások képviselőit is bevonják, akik úgy érzik, hogy a nukleáris probléma jelentős azért is, mert bár eltérő körülmények között az országot a közelmúltban megrázta a fukushimai atomreaktor balesete. Továbbá Japán közelében található Észak-Korea és az ottani nukleáris helyzet sokakat elgondolkodtat. Fontos tehát, hogy a fiatalok megértsék a konfliktusok következményeit. Andrea Lembo atya emlékeztetett továbbá arra, hogy még ma is emberek halnak meg bombák következtében. Az atombomba miatt életüket vesztett személyek száma még ma is bizonytalan, ami megdöbbentő. Japánban ez az évforduló nagyon élő, mert sok család életében nyílt sebet jelent. A média ezekben az órákban ismerteti sok túlélő történetét. Fontos azonban megérteni, hogy a békét nap mint nap építjük, a másokkal való kapcsolatban, amelyet mindig a megértés és a tisztelet jegyében kell megélni, fogalmaz az olasz pap, a Pápai Külmissziós Intézet japán elöljárója. A japán püspökök üzenetükben utalnak arra, hogy az emberi méltóság abból ered, hogy az ember Isten képére teremtetett, tehát minden ember egy családot alkot. Istentől azt a küldetést kaptuk, hogy építsük a szolidaritást a kiengesztelődésen és a kölcsönös szereteten keresztül. Ebből a meggyőződésből kiindulva az információkat az igazság szeretettel való hirdetésére és egymás megerősítésére, kötelékek létrehozására használjuk. Mindig tartsuk szemünket a világ helyzetén, és imádkozzunk, hogy a politikusok folytassák a párbeszédet a kölcsönös előnyök és a béke érdekében személyes érdekeik helyett. Mik Nikaragua egyházmegyéi nem szállásolnak el fiatalokat a panamai ifjúsági világtalálkozón. A Nikaraguát sújtó súlyos válság miatt a helyi püspöki konferencia úgy döntött, hogy nem nyújt szállás a 2019. január 22-e és 27-e közötti nemzetközi ifjúsági program résztvevőinek, olvasható a napokban kiadott közleményükben. A fiatalokat a panamai és a kosztarikai egyházmegyék fogadják majd be. Becslések szerint legalább 300 ezer zarándokot fogadnak majd Panamában, papok és püspökök kíséretében. Páter João Chagas, a Világiak, a Család és az Élet Vatikáni Dikasztérium ifjúsági irodájának felelőse nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak a nikaraguai püspöki konferencia döntéséről. Panama kis ország, ezért először azt tervezték, hogy az elszállásolást kiterjesztik Costa Rica és Nicaragua egyházmegyéire is az ifjúsági világtalálkozót megelőző napokban. A nicaraguai lakosságot ért súlyos válság azonban szükségessé tette a mostani döntés meghozatalát a helyi püspöki konferencia részéről, hangsúlyozta João atya. Négy évvel az úgynevezett iszlám állam inváziója után a keresztények fele visszatért Ninivébe. Teljesen meg voltam döbbenve, amikor megláttam, mi maradt a házunkból és városunkból. Nagy munkába került, de végre most már készen van, meséli könnyekkel a szemében Musa, a 60 éves karakosi keresztény férfi, a szükséget szenvedő egyház segélyszervezet munkatársainak. Éppen 4 éve, pontosan 2014. augusztus 6-a éjjelén kényszerítette az úgynevezett iszlám állam arra, hogy családjával együtt elhagyja a lakhelyét. Musa egyike annak a 26.500 kereszténynek, akik visszatértek Ninivébe, ám a másik fele újabb honfoglalásra vár. 4 éve az úgynevezett iszlám állam terrorszervezet a ninivei síkságról 125.000 keresztényt kényszerített menekülésre. Az utóbbi közel 1 évben a szükséget szenvedő egyház katolikus segélyszervezet 8.815 keresztény családnak tette lehetővé, hogy hazatelepedve új életet kezdhessen. Alig 1 év telt el, mióta elkezdtük a nagyszabású Marshall tervünket, nyilatkozza Alessandro Monteduro, a segélyszervezet igazgatója. A jótevők nagy lelkűsége egészen rendkívüli, és ennek erejében tudtunk 4.765 házat rendbe tenni a 13.550 lerombolt lakás közül. Ez a meglepő eredmény azonban még inkább arra ösztönöz, hogy tovább folytassuk az újjáépítést. Még sok iraki keresztény család szeretne visszatérni az otthonába, és mi nagyon szeretnénk segíteni őket, hogy a kereszténység megmaradhasson Irakban. Számos család vár még arra, hogy újból hazatérjen, nyilatkozta Amied Tariq Hano, 28 éves fiatal, aki a 70 mérnökből álló csoport munkáját segíti. Íróasztalán halomban hevernek az újabb és újabb kérvények. A segítség elnyeréséhez azonban a tulajdonosoknak is hozzá kell járulni, mert csak így tudják jól elosztani a segélyeket és biztosítani a további építkezést. 2014. júniusa óta a segélyszervezet 39.700.000 euróval, mintegy 13 milliárd forinttal járult hozzá az újjáépítéshez. A helyzet nehéz, de egy cseppet sem gondolkodtunk, hogy visszatérjünk-e a hazánkba, a kurdisztáni Erbilből, ahová elmenekültünk. Itt még ivás előtt fel kell forralni a klóros vizet, az áramellátás akadozik, a generátorok miatt, az utak tele vannak még kátyukkal, de otthon vagyunk, a saját hazánkban, ahol nagyon fontos a keresztények jelenléte. Illés, fénye és árnyéka. Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
Illés prófétát a Királyok könyvéből ismerjük meg, mint a Jávehit képviselőjét, a királyokkal szembe helyezkedő próféták ősatját. Csodákat tesz, elzárja, majd megnyitja az eget, amely esőt ad, a népet pedig a Jáve melletti döntése szólítja fel. Forduljon el a kánánita Bál istenségtől, válassza újra Izrael istenét. Illés Mózeshez mérhető, mint Mózes áldozatban újítja meg a nép elköteleződését Isten mellett. és ő is ott találkozik Istennel, ahol valaha Mózes, a Hóreb hegyén. Ez a nagyívű élet, ez a nagyszerű kinyilatkoztatás azonban sajátos árnyékokat is megenged. Mint számos más bibliai szereplő esetében, a Biblia illéssel kapcsolatban sem hallgatja el megpróbáltatásait, sőt, belső szenvedését és sötétségét. A Hóreb hegyén nem a fényben, lángban, földrengésben találkozik majd Istennel, hanem a számára is szükséges, simogató és feloldozó csendben. És nem is arra kap küldetést, hogy újra dicsőségesen cselekedjen, hanem arra, hogy maga helyett valaki mást kenjen prófétává. Isten csendes jelenéséhez pedig olyan út vezet, amely halálfélelemmel kezdődik. Bál 450 papját ölette meg a Kármel hegyén, és most menekül Ahab és Izebel, a király és a királynő haragja elől, de talán önmaga elől is. A bibliai elbeszélések nem pszichológiai olvasmánynak vagy esettárnak készültek, nem a lélek fejlődésének dinamikáját akarták bemutatni. Ősi mi voltukban mégis tükrözik azt a legegységesebb látásmódot, amelyel az ember ma is belülről érti, érzi azokat a jelenségeket, amelyek egyébként bonyolultan és tudományos igénnyel is leírhatók. Illés bejárja a fent és a lent, a sötétség, halál és az élet meg a fény útját, s talán nem is ismerhetünk meg valakit igazán, minden nagyságát és kiválóságát elismerve, ha életének, személyének ezt az oldalát, ezt a kiszolgáltatott, törékeny lényét nem ismerjük. Útja a pusztába, a halál határára, mélységes álomba süllyedése, amely talán az élet, talán a halál fordulatát kínálja. Aztán titokzatos angyali tápláléka, majd meg futása 40 nap és éjjel a Hóreb hegyéig, olyan történet, amelyben az ember kudarca és Istenre hagyatkozása, az emberi valóság és benne Isten hatalmának megjelenése mélységesen egy. Ma azt mondanánk, valaki a siker csúcsán megcsömörlik saját magától, de úgy, hogy abba bele akar halni. És ekkor mégis úgy töltekezik, hogy képes mindent újrakezdeni. Hosszú útra indul, találkozni Istennel, találkozni másokkal, találkozni megszabadult önmagával. Illés útja messzire visz, és erre az útra csak égi eledel teheti képessé. Félelme és kesergése egy napi járóföldre, egy bokor árnyékába, a halálvágyba kergette őt. Az úrangyala kínálta cipó és víz, 40 nap és 40 éjjel hajtja, már nem menekülésre, hanem Istenlátásra. Illés a zarándok, előbb a legteljesebben saját magával, gondjával, bajával van elfoglalva. S csak az égi étel, az úrangyalának, vagyis végső soron magának az úrnak a segítsége készíti fel arra, hogy kilépjen magából, hogy Istennel találkozzon, s benne lásson át újra mindent. Amikor Illés történetét az evangélium fényében olvassuk újra, talán jó meggondolnunk, hogy Jézus beszéde az égi kenyérről szintén a pusztában hangzik el. Az emberek maguk mentek Jézus után a pusztába. Jézus eledele, hogy az Atya akaratát cselekedje. Végül is ezt sejti meg benne mindenki, aki keresésére indul. Ez olyan igazán tápláló benne. Jézus ott akart jelen lenni, ahol az ember a pusztában, az élet labirintusaiban elveszettnek érzi magát. Ott kínálja önmagát táplálékul, hogy bírjuk az utat, amely messze visz. A mélyülő önismeret, a nagyobb szeretet, az örök életre szóló reménység útjain egyszer mi is Istenhez jussunk.
Martos Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 19. vasárnapra Illés fénye és árnyéka címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.